A 91. Zsoltár üzenetét nézzük meg, és most úgy tűnik a készülésemben, hogy két alkalom is lesz, amikor ezt a Zsoltárt fogjuk tanulmányozni, és hiszem azt, hogy épülésünkre lesz, és erős bátorítást fogunk tudni venni Isten igéjéből. Így hangzik Isten igéje a 91. Zsoltár első versétől. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tolaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren elesnek is melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiporod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kilagadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem, hosszú élettel gyönyörködhet szabadításomban. Amen. Eddig Isten igéje. Több kérdés merülhet fel bennünk ezekben a napokban. Ezek közül néhányat bevezetésképpen nézzünk meg. Az első kérdés, ami joggal foglalkoztathatja az eseményeket szemlélőt, a járvány veszélyt és azzal kapcsolatos híreket nézőket, mégpedig ez, itt van-e a világ vége? Tényleg arra kell számítanunk, hogy nem sokára vége van ennek a világnak, elpusztul minden és mindenki, és jön az ítélet. Máté evangéliumában olvashatunk néhány kijelentés Jézustól, ami segít nekünk józanul és tisztán látni mindazt, ami ma történik. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallatok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Azaz Jézus tanítás alapján azt tudjuk mondani, hogy sok-sok nyomorúság érheti az embert, és már érte is az emberiséget, amely jelzi az emberiségre váró végítéletnek a közelségét, de ez a mai korszak, amiben élünk, ez még csak az előjel annak. Még nem a végítélet idejében vagyunk. Aztán fölmerülhet a kérdés az bennünk ezzel kapcsolatosan is, hogy mit jelent az emberi erő, a technika, a tudomány, az orvostudomány, mire elég ez? Megdöbbentő látni, hogy egy parányi szemmel nem látható kis vírus, gyakorlatilag egy katasztrófát okoz, és minden tudományos, orvostudományos ismeretünk kudarcot vall. Országokban olyan helyzet áll elő, hogy nincs megfelelő számú életmentő eszköz, és emiatt emberek halnak meg. Szembesülünk a törékenységünkkel. És ha valaki józanul végig gondolja ezt a helyzetet, akkor szembesül azzal is, hogy Istenre van szükségünk. Istenre vagyunk utalva. Nem birtokolunk olyan tudást, amellyel a kezünkbe vehetnénk a mindenség irányítását. Aztán fölmerült az a kérdés is bennünk, hogy volt-e már ilyen helyzet? Történt-e máskor is ilyen? Utána jártam egy kicsit, és 100 évvel ezelőtt az úgynevezett spanyol nátha volt az, ami világ járványként, más néven pandémiaként pusztította az emberiséget. Ugye az első világháború utolsó hónapjaiban tört ki, bajt bajra hozva, halmozva, és mi a Spanyolországból jelezték először, nem ott ütötte föl a fejét először, de onnan jelezték először, ezért nevezik spanyol Náthának, innen az elnevezés. Megdöbbentő adatok vannak itt, amit olvastam, hogy az akkor élő emberiség 3-5%-át pusztította el az a járvány. 3-5%-a meghalt. A föld teljes lakosságának. Több áldozata volt a spanyol Náthának, mint az első világháborúnak összesen. 1918. október-novemberében pusztított legintenzívebben ez a járvány, és decembertől kezdve kezdett lanyhulni, de így is mintegy 21 millió ember pusztult el, más statisztikák szerint akár 50 millió ember is meghalhatott, és egyéb orvosi statisztikák azt mondják, hogy csak Indiában mintegy 17 millió áldozata volt ennek a járványnak. Két év leforgása alatt mintegy három hulláma volt ennek a betegségnek, ami az influenza egyik változata volt. És ez is egy tanúságos dolog, ami számunkra, hogy második hullám volt a legpusztítóbb, de az első és a második hullám is sok áldozatot szedett. Tanulnunk kell ebből, és hogyha esetleg ez a fajta vírusos fenyegetettség csökken, akkor is meg kell tartanunk azokat az elővigyázatossági lépéseket, amelyeket most megtartunk, hogy ne újjon ki a járvány. És felelősségünk, hogy óvatosak legyünk, és vigyázzunk egymásra. Aztán szintén jogos kérdés lehet, hogy Isten csapása sújtja el a világot. Tehát ez a járvány, amelyet tapasztalunk, a koronavírus járvány, ez Istentől egy súlyos ítélete az emberekre. A fogadatlan prókátorok híresztelik ezt, és próbálnak az emberekben félelmet kelteni, és ezért lényeges, hogy megnézzük, hogy mit tanít a Biblia erre vonatkozóan. A Jakab apostol levelének első fejezetében a 16-17-es verseket olvasom. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék, onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. A jelenlegi korszak a Biblia tanítása szerint a kegyelem korszaka. Ebben a korszakban a názareti Jézus meghagyta a tanítványainak, hogy hirdessék az evangéliumot, azaz hirdessék az embereknek, a megbánó bűnösnek a bűnök bocsánatát. Hirdessék az embereknek a lehetőségét annak, hogy az életüket még rendezhetik az élő Istennel. Ha megvallják bűneiket, Jézus Krisztusra nézve, az ő áldozatára nézve, az Atya Isten megbocsátja a bűnt és a vétket. Ez a küldetésünk, az evangélium hirdetése. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az oltalma alól kiment ember, az Isten oltalmát elutasító ember sajnos meg kell tapasztalja a másik szellemi fejedelemnek a pusztító erejét, ő a sátán. Luther Márton, a reformátor, lelkész életében három pestis járványt élt meg. A pestis rengeteg áldozatot szedett, feldúlva a falvak és városok életét. Egyik alkalommal Luther így ír erről. Az ördög okoz minden betegséget és bajt. Egyetlen betegség sem ered Istentől, hiszen ő jó, és mindenkivel jó cselekszik, hanem mindig az ördögtől való, aki az összes csapást kelti és okozza, beleártva magát minden fortéba és gonosz tudományba. Pestis, vérbaj, lázakat, bocsánat a szói, fosik ránk, ezt Luther írta, bocsánat. Ha jogászok közé megy, ott bajt kever, viszályt szít, a jobból jogtalanságot csinál, a jogtalanságból jogot. Ha nagyurakhoz, császárhoz, királyhoz, fejedelmekhez vetődik, ott háborút és vérontást gerjeszt. Ha teológusok közé kerül, ott ismét csak olyan nagy bajt okoz, hogy azon emberi elme képtelen úrrá lenni. Hamis tanítással megfosztja az embereket vagyonuktól, a becsületüktől, testüktől és lelküktől. Isten az egyetlen, aki erejével, az ige erejével lecsendesítheti és kordában tarthatja az ördögöt, bár ez még neki is nagy fáradtságba kerül. Luther józan gondolatai megszívlelendők, hisz, mint mondtam, ő három járványt élt meg, mint lelkész. És ebben az időszakban a lelkészek látogatták a betegeket, imádkoztak értük. Nem vonták ki magukat a szolgálatból, már utána más helyen azt mondja a lelkészeknek, a lelkésztársainak is, hogy legyenek óvatosak, és próbáljanak úgy szolgálni az emberek felé, hogy ők meg ne fertőztessenek, de maga tesz arról is tanúbizonyságot, hogy miközben a Szentlélek indította, hogy menjen szolgáljon valaki felé, megóvta az életét Isten a betegségtől. De feltétlen bölcsességre van szükség. Hogyan jött be ez a sok nyomorúság és fájdalom az ember életébe? Miért nem védi meg az emberiséget Isten ezektől? Hogyan lehet, hogy az ördög hatalmat nyerhet az emberek felett, és nem minden ember tapasztalhatja meg ezt a fajta védelmét Istennek, amelyet a 91. Zsoltárban olvastuk? A bűneset az, amely választ ad nekünk erre a kérdésre. Az Isten ellen való lázadás következtében az ember megismerte a rosszat. A bibliai kifejezés konkrétan azt jelenti, hogy tapasztalatból, átélésből, belsőből megtapasztalni, átélni valamit. Azaz, amikor az ördög behúzta a csőbe Ádámot és Évát, és lázadtak az Isten ellen, ezzel választották a rossznak az ilyen személyes tapasztalat által való megismerését, így a betegséget is. Így olvassuk a Mózes első könyvének 3. fejezetében, az első verstől. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek, azaz eltiltott benneteket Isten, a jótól. Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból. Ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten. Ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesznek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Hazudott az ördög. Istennek nincs ilyen ismerete, mint egy Jakab leveléből olvastuk, hogy ismerni belülről a rosszat. Tud a rosszról, de Istenben nincs gonoszság. Isten nem belülről, tapasztalatból ismeri a gonoszt, hanem tudja, hogy van. De az embernek az ismerete az eredeti héber szövegben egy belső ismeretet jelent. Behúzta az ördög a csőbe az embert, adott a fájdalom, a szenvedés, a betegség és sok-sok nyomorúság, amelyet Luther szavaiban is olvashattunk, sújtja az emberiséget. Csak is a Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiába, és az ő áldozatába vetett hit mentheti meg az embert az örök haláltól, kározattól, az ördög és a halál hatalmából. Péter apostol így szól, bűneinket maga vitte fel testében a fára, a keresztfára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévhegő juhok, most azonban megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol szól a hívőkhöz, a hívő testvérekhez, és azt mondja, hogy ti már megtapasztaltátok, milyen megszabadulni. Megtapasztaltátok, milyen az Isten nélküli, magára hagyott, kétségbeesett állapotból az Isten gondviselő kegyelmét átélni és megtapasztalni, a pásztor képét, a gondviselő pásztor képét alkalmazza Péter erre a helyzetre. A következő kérdés, amelyet szintén föl kell tennünk magunknak, és föl is merülhet, hogy beteg lehet-e az, aki hiszi Jézus Krisztusban. Azaz minden betegségtől megmente bennünket az, ha hiszünk az Úr Jézusban. Nézzük a római levélben a 8. fejezet 22. versétől, mi áll ezzel kapcsolatosan. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Szentlélek első zsengét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, azaz testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. A Biblia tehát világosan tanít bennünket arról, hogy a megváltásunk el van készítve. Örök életünk van, tartunk a mennyország felé. Ki nem ragadhat bennünket senki az Isten kezéből, Krisztus hatalma alól. A testünk azonban még vár a megváltásra. Jelenleg még mindannyian, akik ismerjük is az Urat és követjük őt, még romlandó testben élünk ebben a világban. És várjuk a testünk megváltását, azt a romolhatatlan állapotot, amelyben már nem lesz betegség. Viszont, amíg itt a Földön élünk, ez a romlandó test nem felesleges. Azt mondja a Biblia, azt tanítja nekünk, hogy a jó eszközévé lehet Isten kezében. Hogy Istennek tetsző, igaz és szeretetteljes cselekedeteket vigyünk véghez a tagjainkon keresztül. És segítsük az embereket így felismerni a megváltást, drága csodáját és kegyelmét, Istennek végtelen szeretetét, és segítsük őket megmenekülni az örök kározattól. Salamon a bölcs király a Prédikátor könyvében vívódik. Maga a Prédikátor könyve nagyon tanúságos. Egy megdöbbentő megállapítást tesz, ahogy vizsgálja a világot. Így szól a Prédikátor 9.2-től. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel. A jóval, a tisztával és a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes. Az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülhet. Hát elég pesszimista, és ugyanakkor realista megállapítás, mert igazat kell adjunk Salamonnak, hogy végül is mégiscsak ez az igazság. Hány komoly hívő ember került már kórházba, élt át műtéteket, veszteségeket, szenvedéseket? Igazat kell adjunk, hogy tényleg ezek komoly kérdéseket vethetnek fel az ember szívében. Hogy ha ez így van, akkor mi értelme hinni? Nagyon is sok. Nagyon is sok értelme van. Istenben bízni. Mit is mond a Pál apostol által a Szentlélek Úristen? A második korintusi levél első rész harmadik versétől. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalassunk másokat minden nyomorúságukban, azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Krisztus áldozata, és ebben való áldozatban, ha hiszünk igaz és élő hittel, és benne bízunk, akkor természetfeletti erőt nyerünk mi hívő emberek. Bátorítást, a veszteség közepette élő reménységet kapunk. Az Atya Istentől, a mindenható Teremtő Istentől számtalan bizonságtétele van a hívőknek ezekben a helyzetekben, amikor megtapasztalták Isten valóságos jelenlétét. Amikor nem a vallás, hanem az élő Isten működő hatalmát tapasztalták meg. Eljött az idő, ezekben a mai napokban is, hogy az igaz és élő hit ragyogjon, és ez az igaz és élő hit bátorítson másokat is, akik nyomorúságban vannak. Mert olvashattuk ebben a szentírási szakaszban, hogy amit megtapasztalunk mi hívő emberek, átéljük az Isten támogató szeretetét és kegyelmét. Ez a vigasztalás, ez a bizonyságtétel felvértez bennünket erővel, hogy segítsünk másokat is, akik hasonló nyomorúságokon mennek keresztül, és erőjön ki a mi bátorításunkból, mert hiteles, saját, személyes átélésből fakad. Az Úrral való élő közösség igenis hasznos. Ebben élet van, és ebben szabadság van. A hívő embert érheti fájdalom. Ha nem így lenne, akkor sokan üzletnek tekintenék a kereszténységet. Jó üzlet. Megtérek, én is keresztény leszek, nem érhet baj. Hol lenne az, hogy valaki őszinte, tiszta szeretettel adna hálát az élő Istennek, mert megmentette őt a bűneiből? Hol lenne az igaz és önzetlen szeretet, amelyet így tanulhat meg minden keresztény ember? Ugyanakkor papolhatnánk és beszélhetnénk. Mondhatnánk az embereknek, Isten szeret téged, mondanák, könnyű neked? Neked semmi bajod nincs az életben. De ha elmondjuk nekik, hogy igen, ugyanabban élek, mint te, ugyanazt élem át, mint te, de Isten ad nekem békességet, ad nekem élő reménységet. Hallottam egy orvosról, anekdóta vagy nem, nem tudom, nem jártam utána a hírnek, Olaszországból adták a hírt, hogy bekerült egy 75 éves idős lelkész koronavírusosként a olasz kórházba, és ment a betegekhez olvastanék a Bibliát. És az orvosokat idegesítette, hogy mit rendetlenkedik itt ez a 75 éves ember. Aztán ezt arra figyeltek föl, hogy amikor hallgatják ennek a pásztornak az olvasását, hallgatják az igét, természetfeletti békesség kezdi betölteni őket. Akkor bementek abba a kórterembe, az a 75 éves lelkész rendszeresen olvasta az igét a többi betegnek, megérezték abban a teremben, abban a kórteremben Isten természetfeletti jelenlétét, a békességet. Az egyik orvos azt mondta, hogy ateista voltam, mint tudós, a mai tudományban hívő, nem hittem Istenben. De amikor szembesültem Istennek ezzel a természetfeletti békességével, azt mondtam, én is hinni akarok. Ez a 75 éves lelkész meghalt. És megdöbbentünk, mondta az orvos, hogy hogy tűnt el vele a békesség. És azt mondtuk a kollégáimmal, nekünk is erre a békességre van szükségünk. Ma már hiszek, és nem vagyok ateista. Milyen különös dolog, hogy tudott volna prédikálni az életével, a Szentlélek által való bizonyságtételével. Ez a mi drága testvérünk, ha nem kerül ugyanoda, mint a többi ember, aki talán nélküle úgy halt volna meg, hogy soha nem látja meg az élőknek földjét, hanem az örök ítéletben lesz része. A pajzs. A 91. Zsoltár első két verse így szól. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihet, az ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. A félelem és a rettegés utat készít. Az a félelem nem a bölcsesség és a józanság, nem az óvatosság, nem az a típusú félelem, ami megóv a balgaságtól, a bolondságtól, hanem a beteges rettegés, ami megbénítja, megnyomorítja az embernek a lelkét, utat készít. Az egyik orvos azt mondta, hogy a félelem gyengíti az immunrendszert. Akkor azt kell megállapítanunk, a hit megerősíti. Amikor az ember hisz, és betölt az Isten szellemi által a békesség, akkor az immunrendszere a fizikai testére, tehát hatással van az Istenek szellemének munkája, ez a természetfeletti békesség hatni fog a nem csak a lelkére, hanem a fizikai testére is, és a testének a működésére is, és a védekező mechanizmusaira is. A Biblia tanít erről, méghozzá egy a félelem, hogy tud utat készíteni a nyomorúságnak és a bajnak. Jobb könyvében Jobb maga tesz vallást arról, hogy szembesülnie kellett azzal, így szól, mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám. Amitől remegtem, az ért utol engem. Jobb a nyomorúságában, a szenvedései közepette, be kellett lássa, hogy alapjában véve az ő szívében végig ott volt az a félelem, hogy mennyi csapás fogja érni az életben. Milyen csodálatos dolog az, amikor a Krisztusban vetett élő hit pajzsként védi az ember szívét és életét. Amikor a Krisztusban vetett élő hit megvédi az elméjét, a gondolatait. Amikor a Krisztusban vetett élő hit szűri a híreket. Nem bőstelen esztelenséget teremve, hanem és nem hamis magabiztosságot teremve benne, és nem az óvatosságtól fölszabadítva őt, hanem a beteges félelemtől és a rettegéstől megszabadítva. És ez már egy erős védelmet jelent az ember életének. A Biblia pajzsként írja le a hitet. Az Efézusi levélben azt olvassuk, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A képernyők előtt lehet mondani vastag halleluját, és amment. Isten ezt adta nekünk. Ezt a pajzsot, a Biblia azt mondja, a hitnek a pajzsa, ez a hit pedig az a fajta evangéliumi hit, amely Jézus Krisztusban, mint Isten fiában hisz. És hiszi azt, hogy Krisztus testben jött el erre a világra. Itt élt és itt szolgált közöttünk, majd 33 éves korában odaadta magát a szenvedésre, ami bűneink miatt érte a csapás. Ami bűneink miatt szenvedett, és ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ez az az élő hit, amely egyedül megmenthet téged ezekben a napokban is, a rettegéstől, a félelemtől, és a gonosz minden fortéjával szemben befedezheti az életedet. Istennek van hatalma arra, hogy megőrizzen a bajtól, megőrizzen a ragálytól, a betegségtől. Persze, fontos, hogy megtedd mindazt, ami rajtad áll. Nem esztelenség a hit, mert a Biblia tanít bennünket józan bölcsességre. Jár józan bölcsességrel, de tudd, hogy nem a kézmosás ment meg önmagában téged, a bajtól, hanem az élő Isten tud megóvni téged. Ha beteg lennél, az élő Isten meg tud téged gyógyítani a betegségből, és meg tud szabadítani a betegségből. Ha eljön a halál órája az életünkben, akkor maga az Atya Isten fogad be bennünket az ő örök hajlékába. És nem a semmibe, nem a megsemmisülésbe, és nem a kárhozatba zuhanunk. Így olvassuk a Szentírásban halálunk órájáról, mindazoknak, akik Krisztusban hisznek. Letöröl minden könnyet a szemünkről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a mulandó, törékeny világ elmúlik, és Isten újat teremt. Valljuk meg hát szívünk hitével, ne babonás hittel, nem varázséket mormolva, hanem szívünk őszinte hitével, mint akik hiszünk Isten oltalmazó kegyelmében és hűséges szeretetében. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ha hitetlenséget tapasztalunk magunkban, kérjük az Úr segítségét. Ahogyan tette ezt a hitetlenségével, kicsinyítőségével szembesülő apa, aki odaviszi a názareti Jézushoz beteg gyermekét, kétségbeesésében, tehetetlenségében, kiszolgáltatott állapotában, és kéri az Urat, hogy segítsen rajta. Az Úr pedig azt mondja neki, a Márk evangéliumában, a 9. fejezet 22. versétől, sokszor vetette, mondja az apa, tűzbe is, meg vízbe is a gyermeket, hogy elpusztítsa. De valamit lehet tenned, Úr Jézus, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts az én hitetlenségemen. A felkiáltás legyen számunkra is egy ima minta, ha a hitetlenség gyötörni a szívünket, ha kísértene bennünket az ellenség, és a hitetlenség venne erőt rajtunk. Mondjuk, hiszek benned, Úr Jézus, segíts az én hitetlenségemen. Az apának az imádsága, ez egy imádság volt, ezt jelentette. Hiszek benned, Uram, hogy te tudsz segíteni az én hitetlenségemen. Tedd meg! És tudjuk a történetből, hogy Jézus megszabadítja, kiűzi az ördögöt, a démonokat ebből a gyermekből, és visszaadja egészségesen az apjának. Nemrégen a Facebook oldalunkon kikerült egy szíverősítő üzenet. Testvéreim, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Halleluja! Testvéreim, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ezért imádkozzunk most. Drága Atyám, jövünk hozzád, hálásak vagyunk a te szabadító kegyelmedért. Azért, hogy neked van hatalmad megóvni a bajtól. Van hatalmad a betegeket meggyógyítani. És ha el kell mennünk a földi életből, akkor nem a halál ragad el bennünket, hanem te viszel bennünket az örök országodba, ahol letörölsz minden könnyet a szemünkről, ahol nem lesz fájdalom, gyász, betegség, jajkiáltás, mert az elsők elmúltak. Jövünk hozzád, Uram, erősítsd a mi szívünket szent igéddel, amelyet ma is hirdettél nekünk, amelyet kijelentettél a Szentírásban. Erősítsd a mi szívünket, hogy megerősödjünk benned a beléd vetett hitben, és így tudjunk ellenállni a gonosznak. Dicsőítsd meg a szent nevedet, Uram, a mi életünkben, és a mi életünkön keresztül ebben a világban. Amen. Amen.